Itthon erleben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Homorócentpára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település közigazgatásilag Homorócentmártonhoz tartozik, a községközponttól 5 kilométerre, Székelyudvarhelytől 15 kilométerre délkeletre, a Nagyhomoród völgyében fekszik. Nevét Szent Pál tiszteletére szentelt középkori templomáról kapta. A falu sóbányáit már a rómaiak is művelték, helyükön sóstavak maradtak. A falu északi részén az unitárius templomtól a várpatakáig terjedő részen római polgári település és katonai tábor volt. A római kasztrum és fürdő maradványaira épült a 15. században gótikus temploma. A régi templomból csak tornya maradt meg, helyére épült a mai unitárius templom 1844-ben. Református temploma 1739-ben épült, a római katolikus kápolna viszont 1979-re készült el. A 15. századi eredetű kornis udvarházat a 16. század végén várkastéllyá alakítottak. A 19. században pusztult el, helyére a TS gazdasági épületei kerültek, csak csekély maradványai láthatók a falu déli végén. A falu felső végén találhatók a 12. századi eredetű Bélabán várának maradványai, amely a középkori magyar határvédelmi rendszer része volt. 1983-ban a Sóskút közelében halastavak létesültek. A sósmocsár eltűnésével a terület élőhelyekben gazdagodott, és élővilága az idő múlásával egyre színesebbé vált. Azóta a terület egy kisebb részét, mint egy 10 hektárt madárvédelmi területnek nyilvánítottak, mivel az 1940-es évektől napjainkig 257 madárfaj előfordulását jegyezték az ornitológusok. Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Sorbán Enikő énekel. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bence Attila vagyok, a falu egyik tanácsosa. Második ciklusomat töltöm, vagyis próbálom a munkámat végezni. Tanácsosi munka az nem éppen egy olyan áldott dolog, mert várják az emberek, ugye, mivel ránk adták a bizalmukat, hogy az ember teljesítsen, de a mai viszontagságos törvénykezések között elég nehéz valamit is felmutatni. Község szinten történtek beruházások és fejlesztések, de mivel Szent Pál Homorócentmárton községhez tartozik, egy összetett községről beszélünk, 12 falu, elég nehéz az adminisztrálása, mivel hogy 12 templomunk, iskolánk, stb. Ezek vannak. Sajnos az utánpótlás az nem éppen a legjobb stádiumban van, úgy néz ki, hogy a fejlesztésekre is kihatnak ezek a demográfiai mutatók. Itt is, mint mindenhol, a vízrendszer, a szennyvízhálózat fejlesztés alatt van, ivóvízrendszer pályázaton keresztül megvalósítottunk. A polgármesteri hivatal megnyerte a szennyvízhálózatnak a teljesen a branchamentig való bekötésig, mert a főgerinc az le van téve, csak nem sikerült bekössük a lakósághoz. Igyekezünk, hogy az emberek a kisebb-nagyobb dolgokat észrevegyenek, érezzék, hogy mégiscsak létezünk és próbálunk tenni érdekükbe. A mindenévi költségvetésnél odafigyelünk az egyesületeinkre, sport egyesületeinkre, kulturális egyesületeinkre. Az egyházaknak is vannak évek, amikor többet tudunk segíteni. Az elmúlt esztendő egy kicsit gyengébb volt, mert az Állom bácsi meghúzta a nadrágszíjat, és nem úgy jöttek a lépések, ahogy mi vártuk. Megemlíteném a kisebb fejlesztések területén, hogy nagyon lelkes emberekkel vagyunk körülvéve, holott fogy a falu, de azért vannak aktív emberek. Kulturális téren van két tánccsoportunk, amelyre minden évben próbálunk valamilyen formában, pályázati úton, módon pénzt juttatni. Az egyik vezetői Forrai Tibor tanár úr, a másik meg a sportterületén Kovács Béla nevét feltétlenül meg szeretném említeni, mert nagyon fontos egy ember a közösség életében. Ők nagyon lelkükön és szívükön viselik az ifjak nevelési továbbjuttatását. Minden évben egy kis pénzzel próbáljuk az egyesületeiket támogatni. Meg is van az eredménye, két futballcsapatunk van, ifjúsági junior csapat és a felnőtt csapat. A Csillagvirág néptánccsoportnak a vezetője, Forrai Tibor tanár úr és az oktató Kinda Boton nagyon jól rendezik a Csillagvirág jövőjét, életét. Jó magam, mint egyik alapítója a felnőtt tánccsoportnak, úgy érzem, hogy próbáltuk ezzel a lépéssel összefogni egy kicsit a korombeli házas embereket, ifjabb házaspárokat, de nem csak. Egy kulturális életszínvonal zajlik. A falu szinten való tevékenység az olyan, hogy közmunkákat szervezünk. Én jó magam is mindig részt szoktam venni. Sajnos a pénzügyi keretek ezek mindig korlátozottak. Fontos megemlíteni mindenképpen, hogy van önkéntes tűzoltó csapatunk, község szinten. Ez most egy újabb státus kapott, mert a közbirtokosságok megtámogatták, és az önkormányzattal közösen karültve lett egy nagyobb kaliberű együttműködés. Van két tűzoltókocsink, amely bármilyen helyzetben be tud avatkozni. Sajnos volt is rá példa, az elmúlt két esztendőben komoly tűzkárok kerültek itt a mi falunkba is. Itt is próbálunk építkezni, fejleszteni. Jó lenne egy kicsit az emberek részéről is nagyobb odaadás. Több fiatalt szeretnénk megmozgósítani, akár nemzeti ügyekben is, amikor jó lenne, hogy többen tudnánk elutazni és az óvajainkat, problémáinkat kifejteni a mindenkori hatalom irányába, hogy mi is létezünk és szeretnénk létezni az elkövetkezendőkbe.
Tanácsos úr, miből élnek a homorocentpáliak? Gazdálkodnak vagy vállalkoznak is?
Kell tudni, hogy itt Homorócentpálon a kommunizmusban mezőgazdaság működött, és ebből visszamaradandóan az emberek túlnyomó többsége földművelése mezőgazdaságban dolgozik, onnan teremti meg a mindennapit. Ugye az uniónak a szigorításai elvei alapján most már megerősödtek a gazdák, akik megerősödtek azok, hogy meg is fognak tudni élni, és el tudják venni a harcot, a kisebbek meg lemorzsolódtak. Vannak vállalkozóink, jó magam is vállalkozó szférában vagyok, kisebb, nagyobbak, azon kívül még elutaznak az emberek a közeli városba, Székelyudvarhelyre ingázással. Kicsit nehéz, mert távol esünk a munka lehetőségtől, de úgy gondolom, hogy van remény. Mint három gyermekes édesapa, mindenkit arra biztatok, hogy meg lehet élni itthon is, csak egy kicsit bizakodni kell. Bárhova megyünk, ott is dolgozni kell, meg kell állni a sarat.
Van egy tejfeldolgozójuk is. Én úgy tudom, hogy ez valamikor itteni kezdeményezésre indul, de most már valaki ehhez tartozik.
Azt Homorócentpáli zónájából származó vállalkozók indították. Sajnos az unió kritériumi rendszerének nem tudtak megfelelni, el kellett adják, úgymond csődbe ment a vállalkozás, ki kellett szálljanak, és eladták egy a temesvári vállalkozónak. Mi ennek is örülünk, hogy van mozgás, van munkahely, mert végül is embereket foglalkoztatnak, de jó lenne a profitot itt adóznak be. Ez egy kicsit hátrányunkra van, de reméljük, hogy lesz majd befektetés is.
Az adókat be tudják-e gyűjteni, van-e miből gazdálkodni?
Az adók begyűjtésével most már elég szigorú törvényrendszer működik, 80-90%-ban begyűjtődnek az adók. Vannak problémás esetek, de mi azt mondom, a középhelyen vagyunk így országszinten az adóbegyűjtéssel. Sajnos ez az adógyűjtés ez nagyon kevésre fussa. Tehát ez egy önkormányzatnak az életibe, ez még a mindennapokat sem tudná szolgálni. A szomorú az, hogy a visszaosztásokat is megnyírbálta az állambácsi, úgy lássuk, hogy az egy káros hatása volt az önkormányzatokra. Reméljük, hogy változni fognak a törvénykezések, és bízunk benne, hogy vállalkozók jönnek, mert a vállalkozás és az adózás, ha itt történik meg, akkor abból lehet gazdálkodni, lehet fejleszteni.
Kiöregedő település Szentpál, vagy azért van fiatal?
Nem mondhatnám, hogy kiöregedő, de mint mindenhol itt is az öregedési tendencia az nagyon dominál. Jobban állunk, mint a környező kis falvak, amely csak ide a községhez tartozik, de nem dicsekedhetünk, mert sajnos az elhalálozások száma még mindig meghaladja a születések számát. Amúgy én viccesen kell mondjam, én hozomány vagyok Homorócentpálon, nem vagyok ide való születésű, Bágyban születtem, csak a község területén belül, de büszke vagyok, hogy ide költöztem, és szeretem Szentpálon.
Három gyerekes édesapa, mint említette. Még van hasonló család, ahol három gyerek van, esetleg több is? Mert legtöbb településen most már az egy-kékkel találkozok, vagy maximum két gyerekkel.
Én büszke vagyok, hogy három gyereknek lehetek az édesapja. Vannak még, vannak, nem vezető példaként járunk elől. Azt hiszem, öt család van itt a faluban, aki ilyen három gyerek fölött vállalt. Úgy érzem, hogy a nagy család az mai világban még büszkeség is, de a mindamellett a mindennapi gondoknak egy megoldása, egy harmonizálást érzünk így, hogy egy ilyen közösségbe tartozhatunk. Amúgy össze próbálunk zárni, mint nagy családosok is, próbálunk szervezkedni és rendezvényeken képviselni magunkat, mint nagy család.
Lesz jövője a településnek?
Mindenféleképpen, ameddig van fiatalság és akaraterő, mind a mellett, hogy a nyugat elszívta az emberanyagunkat részben. Én remélem, hogy az ott szerzett pénzeket még haza is hozzák, itt kamatoztassák, szükség van erre.
Tódor Vendel vagyok, tanácsos. Én szeretek optimista lenni, de azért úgy érzem, hogy 90 óta mindig vártuk, hogy jobb lesz, történtek változások, de az a nagy változás, amit mi vártunk, az még nem itt.
Mire vártak? Miben reménykednek?
Az életszínvonal emelkedését vártuk, hogy azért itt is legyen egy a nyugati színvonalú megéletési módon. Az ember ledolgozza a napi munkaidejét, és utána még van ideje egyéb dolgokkal is foglalkozni.
Milyen a kapcsolat itt a falubeliek között? Azért van fiatal, nem egy kihaló településről beszélgetünk. Mennyire jellemző az, hogy amikor szabadidő van, a fiatal házasok összejárnak? Mert régebben a nagyszülők, szülők azok még ezt úgy éltették. Vagy vasárnaponként kiültek a kapuba, beszélgettek, vagy a szomszéddal úgy voltak, hogy még kerítésen volt, átjártak, ha pánkot sütött az egyik, vitt a másiknak is. Tehát jobb volt az emberek közti kapcsolat. Ez ma milyen itt Szentpálon?
Hát nagyon sokan elmentek külföldre, tehát értékes fiatalaink, akik közül van, aki most már kinn is maradt, kitelepedett. A jó az, hogy még vannak, akik elmennek időszakos munkára, és visszajönnek. Én úgy látom, hogy azért a fiatalok összetartók, összejárnak, együtt ünnepelnek, együtt buliznak. Az idősebb korosztály pedig úgy látom, hogy ha baj van, akkor összefognak. Még a közmunkát hirdetünk, eljönnek, lelkes csapat jön össze, és pár óra alatt nagyon eredményes munkát végeznek.
Sokszor kell közmunkára hívni a falubelieket?
Azért úgy csináljuk, hogy mindenkinek tudjuk, hogy otthon is sok a teendője. Egy évben, hogy négyszer szoktuk összehívni általában. Az idén javítottuk az iskola épületét, az óvoda körül munkálkodtunk, a templom körül, a kultúrházat, tetőt javítottunk, ami fontosabb volt, azokat a munkákat végeztük el.
Mi kéne történjen, hogy az álmok úgy beteljesüljenek, hogy jobb élet legyen itt Homorod-Szentpálon, és akkor ne vándoroljanak el a fiatalok? Kitől várják ezt a változást?
Nekem ami nagyon fáj az, hogy látom, hogy a háztai mezőgazdaság egyre kialóban van. Nem kapnak támogatást a kisgazdák, megfelelő támogatást. Lassan mindenki abba adja, mert látja, hogy nincsen nagy értelme a munkájának, és valami más munka utána néz.
Na jó, de magunknak legalább meg kéne termeljük a szükséges krumplit, murkot, hagymát.
Igen, ez fontos volna, hogy mindenki otthon meg tudja termelni, és egészséges életmódot tudjon folytatni ezáltal. Van a falunak egy halastója, annak a turisztikai jelentőségét nem tudtuk kihasználni a falu. Remélem, hogy ez az idővel fog változni.
Sokról tudom, hogy ide jár halászni.
Igen, sokan járnak.
Csak ebből nincs haszna a falunak?
Nincsen sok haszna, nem kellett volna csinálni. Panzőkot elszállásolni, vendéglátóipar nem fejlődött itt a régióban.
Miért van itt a környéken hasonló létesítmény, és akkor ott szállnak meg?
Egy napra jönnek és mennek is tovább.
Ahogy megyek ki a dombon, és visszanézek a falura, én úgy látom, mintha le lenne csapolva egy-egy tó, az csak úgy látszik, vagy ott is van élet, csak valamiért nem olyan, mint a többi helyen.
Van egy madárvédelmi területünk, a Natura 2000 program keretében. Nagyon sok vándormadárnak van szálláshelye itt Szentpálon, és köztük vannak ritka fajok, amik itten fordulnak elő.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gerét Gábor, nyugdíjas tanár.
Ez az értékmentés hogy jött a tanár úr életébe?
Egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én dédnagyapám 1818-ban született, és részt vett az 1848-as forradalomban. Ő volt az egyetlen rangos katona, tüzértízedes. Érdekes módon ugye 57 éves korában nősült, és utána született az én nagyapám, aki részt vett az első világháborúba, összejárta egész Szibériát, ő 21-be került haza. Nekem a családi hagyományaim már arra köteleztek, tehát az öregház, ahol felnőttem, az ők nagyapám építette, tehát az 1800-as évek elején, vagy az 1700-as évek végén. Ők háromszékről kerültek ide, Előpataki, Árkosi, Gerét család. Így hagyományozódott maga a szájhagyomány is, hisz apám, ő beszélt még a nagyapjával, hisz ő 1902-es volt, tehát ő is 50 éven felül volt, amikor én születtem. Tehát gyakorlatilag olyan fajta tudás birtokában vagyok az egész faluról, hogy kevesen tudják ezt elmondani, hogy a déd nagyapja tüzértizedes volt a 48-as forradalomban, és állítottunk is neki emléket, éppen Balázs faragta 2012-ben a kopjafát az emlékére, hisz a sírját gondozzuk, megvan a sírköve, egyetlen a 12 48-as forradalmár közül, akinek a sírja beazonosítható.
Gábor Balázsról van szó, aki szentpáli fiatal fafaragó, aki most hallgat bennünket, ő nem tudja, ki volt az a Balázs. Tanár úr, sokan azt mondják, hogy ezt a sok kacatot, idézőjelbe tettem a kacatot, miért kell összegyűjteni? Van, aki értékeli, van, aki nem értékeli. Sok tárgy összegyűlt itt Szentpálról, és milyen tárgyak?
Mivel itt sok termelő hely volt ősidőktől fogva, ezért mindig lakott volt. Itt a római korban egész komoly polgári település is volt, és ezt a múzeumi anyagot, ezt nem én kezdtem gyűjteni, hanem az elődeim, Pálfi tanító, Űrmösi József, unitárius pap, és Szabó Mózes még Pálfi tanító előtt, Tóth Ferenc, aki nem csak a tárgyi néprajzot, hanem adomákat és történeteket, meséket is jegyzett le. Nagyon sokat lehetne beszélni erről a részéről, tehát én, amikor ide kerültem iskola igazgatónak 1974-ben, akkor nekem László Jenő, akkori igazgató tanítóm, és itt jártam ebben az iskolában, átadta azokat, amit ő gyűjtött, rómakori emlékeket, különböző bútordarabokat, és akkor természetesen 1976-tól jött Forrai Tibor, akivel aztán ketten végig gyűjtöttük, szorgalmasan a gyermekek hozták ezeket a tárgyakat, és milyen állandó kiállítás volt. Nagyon szép régészeti repertóriumot tudtunk összeállítani, hisz őskori, tehát itt a Zoklándi hegy tetején ott őskori sírok vannak, bronzkori sírok, a mostani Halastó területén ott nagyon sok római kori emlék került elő, a házak szétbontásánál pedig találtunk feliratos római köveket, amit a gyerekek felhoztak, és most a Csíkszeredai Múzeumban van például ez. De nagyon nagy volt a lelkesedés, párhuzamosan gyűjtöttük a tárgyi anyagot is, és ugyanakkor én mindenkit megénekeltettem a faluba, tehát volt az iskolának egy régi magnója, azt is a kedves igazgató elődömtől örököltem, és azzal sokszor a kocsmában, sokszor pedig az emberek reggel jöttek, hogy Gabi, gyere, mert most jutott eszembe, gyere, most vett föl, és ez az anyag a Magyar Folklór Intézetben van, én nagyon szeretném, hogy elkészítsem a falu monográfiáját, és ezt az anyagot is beépítsem. Recsenyéden élt Simon Benedek. Ez egy mesemondó, tehát abból a fajtából, amelyikkel nem találkozunk már fél évszázada. Egy óriási meseanyagot ismert, és akkor ezt is magnóra vettem, az életét leírattam, és ez képezte a végső soron az első fokozati dolgozatomnak a témáját. Péntek János lektorálta, és javasolta is, hogy menjek tovább ezzel. Ezt is szintén letettem a Széchenyi könyvtárba, még az Átkosban, hogy azért ott maradjon meg egy példány. Ez is le van mentve CD-re, és ezt az anyagot is fel kéne dolgozni. Balázsi Dénessel, aki szintén gyűjtött, és recsenyédi születésűvel Márifalvi születésű volt Simon Benedek, Kovács Piroska néni is gyűjtött tőle, ő rengeteg életrajzanyagot, és úgy szerettük volna, hogy hárman ezt az anyagot feldolgozzuk, de sajnos Piroska néni hirtelen halála közbeszólt, és most várom, hogy Halán Dénessel mikor tudunk egyeztetni, mert az az anyag, az nála van. Ebben besegített Katon Ádám is, aki a szakmai irányítás egy részét vállalta Péntek János mellett.
Az épített örökséggel azzal mi a helyzet?
Nagyon érdekes terület ez, hisz a 100 hatás nagymértékben megmutatkozik itt a Homorod mentén, és minket, szentpáliakat különösen, bakszászoknak csúfoltak, ilyen kék surcosoknak, mert végső soron nagyon átvettük a szászoktól, tehát az állattenyésztés mezőgazdaságban is falu értelmisége Ürmösi József és Pálfi is tudatosan kereste a kapcsolatokat a szász falvakkal. De ez már jóval azelőtt, mondjuk a 17.-18. századtól nyomon követhető, nagyon sok baráti szál fűzte a szempáliakat a daróci szászokhoz, jöttek a fogaras mellőli románok, Kacsulátáról, Páróról, Alsó-Venicéről jöttek a szászok, és itt egyfajta kulturális találkozó is volt ezek a vásárok, hisz a bivajakat kicseréltük egymással, és onnan hoztunk például a bivajbikát. Ezek évszázadokon keresztül nyomon követhető hagyományok itt a Homorod mentén. Én magam is azért meg is tanultam németül, és nagyon rokon szerveztem a szászokkal, sajnos ezt a területet teljesen. Most már elhagyták, és itt a Homorod mentén nincsenek szászok. Na most az épített örökségről megint egy óriási szerencsém volt. Udvarhely egykori főjegyzője az 1930-as évek végén, 40-es évek elején végig fényképezte az összes kúriát a Homorod mentén. Ez egy kéziratos anyag, ott 12 kúria van itt Szentpálon felsorolva, közöttük van ugye egészen frissen épült, tehát az 1900-as évek elején épült is. Nagyon szép anyag ez is. Az örökösökkel kell megtárgyaljam, hogy valamilyen formában ezt is közölni kellene. Na most a 12 kúriából retteltesen fájnak ezek a dolgok, mert ismerem ezeknek az építészeti értékét. Tehát a Kornis kastélyt azt még apám érte romjaiba, és ő mesélt el, és ő mutatta meg, de benne van az Orbán Balázs, és be lehet azonosítani. a gyarmati kuria, ahol volt ott feltételezhetően lovas ezred állomásozhatott az osztrákok idején. A temető egy részét Rácsújnak nevezik, tehát ahol a lovakot egzecíroztatták azt a területet. Nagyon híres volt a Dimény család, ez a Dániel Bárók bizalmasa volt, az egyik ágat Karácsonfalán, a másik ágit Szentpálon, de generációkon keresztül tartották a kapcsolatot a Dániel családdal, a vargyasiakkal. Két kuriát építettek ők az 1800-as évek elején, az egyik elég jó állapotban volt, mind a kettő romos állapotban megtalálható ma is. Volt a Farcádi kuria, volt a Ravasz féle kuria, volt a Bencék kuriája, Bence Domokos egykori jegyzőnek. Ezek sajnos eltűntek. Ez a két Dimény kuria maradt meg romjaiban. Sajnos nem volt erre sem a közösségnek, sem tehetsége, sem akarata ennek a konzerválására, de a megyei fejeseink is ilyen szempontból nem törődnek ezzel az építészeti, kulturális értékeinkkel, és például itt Homorod-Szentmártonban módszeresen elpusztították. Hát úgy van ez a szentmártoni ugrombíró kuriával, ez történt az úgynevezett Dimény pap kuriával. Ez különösen fáj nekem, mert az én dédnagyanyám itt ebből a kuriából származik. Nem tudom, hogy hány szempáli tudja ezt. Nekem azt mondják, hogy hát mi közöm hozzá. Hát az a közöm, hogy Dimény Juliánnal volt az én dédnagyanyám, és ennek az utolsó birtokossát magtalan volt. Gyerek nélküli volt a Dimény család két utolsó tagja. Ők örökbe vették pap Gábort Szentmártonból, és ez az ember is szintén gyerek nélkül volt, felesége is meghalt, és nagyon csúnyán meghurcolták az 50-es évekbe. Tehát nálunk 51-ben kollektívet alakítottak. Azt a falut kinézték, ez egy bűnös falu volt, mert itt a szövetkezeti mozgalom révén jóval fejlette volt. Ezt nagyon szépen Böződi György leírja, és azt is szoktam mondani, aki itt a székelyekről beszél, az egyszer olvas el a Böződi Györgyöt, és kicsit nézzünk utána, hogy mennyire ismeri a székely történelmet, mert ő tényleg nagyon szépen írt ezekről a szövetkezeti hagyományokról. Ennek következtében ezt az embert nagyon megalázták, csúnyán meghurcolták, és ő ezt a kuriát végrendeletben a falura hagyta. Azokra az emberekre, akik csúfot üztek belőle. És 90 után ugyanazok az emberek, a falunak a lakói álltak neki, hogy bontsák le, persze felsőbb engedélye.
És a tanár úrnak is elég kellemetlen élmény ez a kollektivizálás.
Édesapám, ő vállalkozó szellemi ember volt. Nekünk földünk nem volt, és 48-ban államosították ezt a kis üzemet, úgyhogy apám mindig ilyen anekdotaszerűen mesélte el, hogy jöttek az elvtársnak, és különösen egy elvtársnő, és azt mondta, hogy Geréd elvtárs a saját érdekébe ezt adja át. És így államosították az olajütőmalmot, ahol szintén részvényes volt. Egy műmalmot akartak elindítani, Magyarországról hozták a szitát, a dereka köré, úgy jött haza heteken keresztül, a lovaikat elvették, de azt úgy is hazahozta. Bizony-bizony ezek eléggé szomorú dolgok voltak. Mi nem voltunk kulákok a család, viszont nagyon jól ismertük, és apám volt a bizalmasa, és az ő keze között halt meg Szabó István is, aki a Duna csatornához volt. Száműző házát elvették, és ő volt ennek a vidéknek gyakorlatilag az egyik legszakszerűbben gazdálkodó embere.
Én, ahogy így elnézem a tanár urat beszélgetés közben, látom a szemében a könnyeket is, és azt a sok fájdalmat is, amit gondolom, hogy időnként túlmegy, és mégis próbál most is értékmentéssel foglalkozni, holott elég sok pofot kapott, és kap most is.
Én mindig egyenesen beszéltem, tehát különösen azt mondtam 89 után, hogy én egy urat szolgáltam, és itt a demokrácia nevében nem beszélek. De az igazság mellett azért a szavamat föl szoktam emelni, nem lantolok elől, mert nem szeretem én, ha a kommunisták elől nekem a demokráciáról beszélnek, azért kellemetlen ember is vagyok, mert nem igen láttam magam előtt más csak ezeket, akik átvedlettek demokratákkal. kell vállalni a felelősséget a múltért, kell vállalni a felelősséget, ugye, a jelenért sajnos egy olyan fajta restaurációs kísérletek történtek 89 után, hogy azok az emberek is, akik tényleg demokratikus, tisztességes emberek voltak, itt van Forrai Tibor, vagy ott van közeli barátom Katona Ádám, a végén több pofot kaptak a demokráciában, mint a kommunisták idejében.
Ez a falu szép helyen van, körös körül erdőség van.
Gábor Balázs vagyok, Homlószent Vállalkos.
Fafaragással foglalkozol, ez ilyen családi hagyomány, vagy hogy jött a fafaragás az életedbe?
Nem nevezném családi hagyománynak, inkább magunkőt vagyok, ami azt jelenti, hogy anyai nagyapám barkácsoló típus volt, ő faragott ilyen háztáji típussal, tehát azt jelenti, hogy ő maga valakitől kért egy mintát, és azt ott a maga módján, maga stílusával megfaragta. Székely motivumok voltak, népi fafaragásnak hívják azt a stílust, amivel ő faragott. 98-ban, amikor a 8. osztályos voltam, akkor kezdett el az a szellem, hogy kopácsolás utolérni, akkor mentem egy helybéli mesteremberhöz, úgymond egy kicsit gyakorlata, és akkor úgymond eldöntöttem, hogy én fafaragó leszek. Akkor lett belőle, hogy asztalos lettem, mellette párhuzamosan végeztem egy 3 éves iskolát, ilyen tanfolyamnak nevezték, de gyakorlatilag a Csíkszeredai Népművészeti Iskolának egy Szent Keresztbányai kirendültsége volt, ott elvégeztem 3 éves képzést, és attól továbbfelé kopogtattam, és úgymond faragok.
Most éppen a műhelyben beszélgetünk, és egy nagy székely kaput faragsz. Sok munka van még ezen?
Nem nevezném a kezdet kezdetinek a faragásos részét, de még sajnos az elején. A tükör az készen van, a nagy kaputükör, 2 láb készen van, de még vannak a nyílók, és van a galambdúca, ami megint egy kicsi idő eltelik vele, amíg elkészül, de félig formálag van készen, így székelyesen mondom.
Azt számoltad, hogy már hány székely kapu került ki a kezed alól?
Az öreg kapufaragó mesterőkhöz képest sok, mert volt olyan ember, aki életében megcsinált 3-4-et és kapufaragóként tartották fent. Ahhoz képest én több mint 25-öt csináltam. Amire a legbüszkébb vagyok, az első a sajátom. A másik Ausztráliában, Canberrában van, Ausztrália fővárosának az egyik közterén, felállítva egy hasonló jellegű nagy kötött kapu, amit a Magyar Állam adományozott Ausztrália 100-esztendős fővárosának a születése napjára.
Még hová kerültek el a munkáid?
Többek között az anyaországba, Magyarországra, ez is oda készül, van Székelyföldön, több faluba, de hál' Istennek nagy a tendencia itt maga a Székelyföldön, amelyik úgymond a székelykapu hazája, hogy egyre többen igényelnek székelykaput. Egy nagyon egyedi típusokat készítők, az udvarhelyszéki faragási típust használom, ami kihaló félbe van. 4 ember tudok, aki még mai napig is evel dolgozik, ebben én vagyok a negyedik.
A székelykapu mellett én úgy tudom, hogy kopjafákat is faragtál, és a munkáid láthatók a Bözödújfalusi Kopjafa faluban is többek között.
Igen, a Bözödújfalusi Kopjafa faluban is van egy kopjafám, egy falustársamnak, Imre Endrének is ott van egy kopjafája. Készítettem Ausztráliába is 3 darabot, a szomszéd faluban, Recsinyédre, temetőbe itt egy tűzértizedősnek, és most megint van egy ígérre ugyancsak a Szentpáli temetőbe egy ilyen 14-es világháborúbeli emlékműnek.
Ilyen kisebb tárgyakat nem készítesz?
Kicsivel kezdjük, majd a végstádium az a kopjafák és a székelykapuk. Én is annak idején a kústartóval, súlyokkal, tárcákkal, plakettekkel, féldomborműkkel kezdtem. Éjjel lámpa, de majd eljött egy időszak, amikor az emberi fejlődik felfelé, a tudása nő, és a talentuma is, ugyanúgy az ereje, akkor ugye nőnek a munkák. Tehát én is valamikor avval kezdtem, készítettem bútrokot, faragottakot, egyszerű, hagyományos, parasztos stílusú, fenyőfából készült bútrokot, és de most letisztázódni látszik a székelykapu környéke.
Az asztalosságból valami megmaradt? Kell asztalos munkát is végezni?
Most már asztalos munkát nem végezek, csak a saját családi célra. Csak a székelykapukkal és a kopjafákkal dolgozok.
Először interjú veled a 120 perc című műsorban készült. évekkel ezelőtt, akkor ismert meg a székelyföldi hallgató, és az a mondásod, hogy az ellenséget nem viszed zeneszóval a házba, ezt mai napig emlegetik, és időközben mégis megtörtél, mert megnősültél, mégis behoztad az ellenséget a házba. Hogy alakult ez az egész?
Az ember nem tud eleget tanulni az apja hibájából, hogy ne nősüljön meg, de hát a sors úgy hozta, mint minden becsületes embernek, hogy előbb-utóbb meg kell nősülni. Ez az életrendje. Ez kéne legyen mindenkinek a jövője, hogy megnősülni, mert a családból a férfi, nő és a gyerekek. Gyerekekre értem azt, hogy darabszám, mert gyerekük már kettő és gyerek, de a darabszám az kéne domináljon, legalább 3-4 gyermek egy családból. Még fiatal vagyok, még 2 leányom van, de aztán hogy a jövő elhozza a fiútes. Arra vágyok.
Imre Endre vagyok, Homrucenpali lakós. Édesapám köműves volt, mellette a gyermekkorunktól dolgoztunk, és úgy bele nőttünk a köműveségbe.
Van sok munka?
Rengeteg munka van, és a probléma az, hogy szakember nem igen van. Mind elmentek külföldre dolgozni, ember nem lehet kapni, tehát lehetne bővíteni a vállalkozást, de nincs kivel. Ez a legnagyobb probléma. Székelyudvarhely és környék, voltunk Sepsiszentgyőrre, Brassóba is dolgoztunk. Tehát legtöbbet itthon. Ilyen renoválások, javítások, alaptúl, tetőig mindent megcsinálunk, úgyhogy semmi probléma nincs ebben. Csak legyen kivel dolgozni.
Van egy állandó csapatja?
Folyamatosan cserélődik, mert elmentek sokan a csapatból külföldre, Angliába, Németországba, és így változik. Egyik jön, a másik megy. Én állandó vagyok, amíg bírjuk, csináljuk.
Ön sosem vágyott külföldre?
Dolgoztam én is 90-es évek után, 2000-es évek elején Magyarországon, de nem fogott meg egyáltalán, tehát inkább itthon szeretünk dolgozni.
Egy gyűrmösi gazda mondta nekem, hogy legtöbbször azért dolgozunk, hogy fáradjunk el, hogy éjjel tudjunk aludni. Én azt látom, hogy aki külföldön dolgozik, sem boldogabb, mint az, aki itthon dolgozik.
Ez a valóság, a probléma az, hogy rengeteg családot tönkretesz, nem házas embernek való, egyáltalán én szemszögemből nézve aztán mindenki maga tudja. Tehát rengeteg család tönkre ment, ezt lássuk nap, mint nap, hogy sok problémát okoz ez. Pénzt meg lehet keresni, csak nem mindegy, hogy milyen hasznosan küldi el itthon, mert lehet sokat keresni, hamar el is lehet küldeni. Ami marad, az látszik.
Nem az a probléma, hogy nem a lehetőségekhez mérjük az igényeket? És akkor ezért van az, hogy inkább külföldben gondolkodunk, mert azt hiszük, hogy ott kolbászból van a kert?
Külföldön biztos, hogy többet keresnek, de ott is, ha felszámolja a lakást, a rezsit, biztos több marad meg, de hogyha okosan el tudja küldeni, akkor van látszatja, hanem akkor ott sincs, mint ha itthon dolgozott volna.
Meddig lehet ezt csinálni? Így munkaerő nélkül legtöbbször viszi a hátán az egész vállalkozást.
Sokszor az ember megunja, belefárad, de örökké egy új pontot nézünk előre, és haladunk arra felé.
Hegyi Csaba vagyok, Homorod-Szentpálig lakos gazdálkodó. Hirtelen ötletnek is mondhatni, úgy 2009-ben kezdtem el komolyabban foglalkozni, akkor kezdtem vásárolni az állatokat, és azóta tartok.
Miért foglalkozik egy fiatal gazdálkodással?
Én már kiskoromban ebbe belenevelkedtem, és szívesebben dolgozok magamnak, mint másnak. Teheneket tartok, és emellett lovaim vannak. Van egy angoltali vérem, és 3 darab lipicai.
Ez a gazdaság, amit én látok, ez önerőből jött létre, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Önerőből, és volt egy 1500 eurós pályázatom, de a többi mind önerőből. Megvásároltam egy kicsi bornyút, az felnőtt, eltelt 3 év, így szaporításból vannak.
Mennyire lehetett gépesíteni a gazdaságot?
Vannak hiányosságok, de most már azt lehet mondani, hogy 80%-ba tudtam gépesíteni a farmat. Most kezdünk gondolkozni ilyen faluturisztikai lovas téren, járok Magyarországra ki, oktatóhoz, meg itthon is oktatóhoz. Szeretnék ilyen lovas turisztikai dolgot csinálni, mert itt a Homorod mentén nem igazán van, és valami új dologba belefogni.
Akkor ezek szerint hosszú távra tervez, mert hogyha ennyi mindent szeretne még megvalósítani, akkor bizonyára nem gondolkodik abban, hogy elhagyni Homorod-Szentpált és valahol a nagyvilágban új életet kezdeni.
Nem, voltam ezelőtt 4 évvel 3 hónapot, aki teheti, tegye meg, menjen el, próbálja ki, köszönöm, én voltam, ez elég volt a 3 hónap. Villas parkú fecske, felszaluk a neve.
Csáki Lajos vagyok, a közbirtokosság elnöke több mint 17 éve.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság elnök úr?
A Radicsa közbirtokosság 330 hektár területen, melyben van 30 hektár frissen beültetett erdősítésre alkalmas terület volt, és a többi legelő, amin a tagoknak az állatjai legelnek, és azzal vannak lefödve a támogatási kérelmek is.
Erdőt nem kaptak vissza?
Erdőnk nagyon kevés van, összben 11 hektár, 46 ár.
Hát ebből nagy pénz nem tudnak csinálni.
Egyáltalán nem, mert fiatal erdő, ez is három részben van visszaszolgáltatva, ebből nem tudunk. Csak maga, amit elér szárasság, ilyen-olyanokat tudunk csak kibélyegeztetni.
Azokban a közösségekben, ahol működik a közbirtokosság, hát ott szerencsések a közösség tagjai, mert elég sokszor jótékonykodik a közbirtokosság. Itt van-e ahová besegíteni?
Erre csak azt tudom mondani, hogy a Radicsa közbirtokosság már évek óta nagy támogatója volt, és még jelen pillanatban is az egyháznak, úgy mint az unitárius, katolikus, református felekezeteknek is juttatódott támogatás. Van egy ökumenikus rovatalozó, amit a közbirtokosság finanszírozott, egy régi épületnek az átalakítását, amely több mint 150 ezer lejbe került a közbirtokosságnak. Akkor nem beszélve harangcseréről, egy régi kantori laknak a felújításába, oda is több mint 400 ezer lejt juttatott éveken keresztül.
Minden területet visszakaptak, vagy még van, amit esetleg visszaigényelni?
Régiek mondása szerint körülbelül visszakapódott, de maradtak olyan területek, ami nem igénylődött vissza úgy a fizikai személyek, úgy mint a közbirtokosság részéről, mert nem lehetett kitisztázni, hogy hol vannak a régi dokumentumok.
Farkas Nándor vagyok, a Homorodszentpáli halastavak ügyvezetője.
Hogyha Homorodszentpáról hallunk, mindenki a tavakhoz köti a települést. Régóta van itt ez a halastó rendszer, mert nem csak egy tóról beszélünk, hanem egy egész rendszerről.
A halastó rendszert a 80-as évek elején építették ki, 15 tóból áll, az összterület az 186 hektár.
Milyen halak vannak benne?
Főként ponytermeléssel foglalkozunk, mivel a terület erre való, de a ponty mellett polikulturás halnevelést alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy ponty után az amúr, busa, és minden mellett ragadozókból a süllőharcsa és a csuka nevelés szaporítással is foglalkozunk. Főként a klienseink a halboltosok, a román vidékről, de a horgász szezonban a környékbeli, sőt mondhatni, hogy szinte az ország minden részéről vannak klienseink.
A sporthorgászoknak van helyük itt a tavaknál? Jöhetnek?
Igen, büszkélkedhetünk. Évi közel 10-12 ezer horgász vendégünk van. Kétféle horgáztatást praktizálunk. Az egyik az a hagyományos, bárki részére hozzáférhető. Az azt jelenti, hogy piaci méretű halat, ami olyan 2 kiló környéke, főként pontyot telepítünk heti rendszerességgel, és elérhető áron jöhet bárki horgászni, és szép környezetben akár családdal együtt is eltölthet egy kellemes napot.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Gábor Vilma vagyok, Homorodszentpáli születésű, itt születtem, itt éltem. Amit szolgáltam, csak annyit hiányoztam hazudra.
Ez hány év volt?
Másfél esztendőt voltam Magyarországon, a magyar idő alatt, azt az időt nem lehet elfelejteni.
Miért? Annyira szép volt?
Igen. 2 héten keresztül semmit sem dolgoztunk. A fej és az állatokat elgondoztuk, több semmi. Voltak zenészek, a magyar katonák között énekes, minden. Mentünk szórakozni 2 hétig.
Magyarországon hol tetszett szolgálni?
Budapest.
a gazdája az milyen volt?
Zsidók voltak. Köves Károly volt. Szóval festő, mester volt. Három legénnel dolgozott, és a pincébe volt a raktár. Onnan jártak szerdeszéllyel, ahol munka volt. De nem volt rossz ember. Sajnos azok valahol oda maradtak. Azt mondták, hogy a Kárpátokba aknát szedettek velük. Asszonyom volt zsidő, de nagyon úri asszony volt. Zsid, mikor én jöttem el.
Ezek az idők, amikor szolgálni volt ennél a családnál, ez ilyen jó tanuló idő volt? Mert én azt hallom mindenfelé, hogy az a lány, aki elment szolgálni, kitanulta a háztartásnak a csinyát, binyát, megtanult jól főzni, háztartást vezetni.
Igen, minden. Gyermeket gondozni, pelenkát mosni. Az úgy ki volt mosva mindörökké, mert a vegyszer volt elég. És azt mondta, ne sajnáljak semmit, csak legyen tiszta pelenka. Köndörhajú volt a gyermek. Nagyon szép gyermek volt. Ki tudja, hol van.
Említette, hogy itt élt el az életét Homorodszentpálon. Milyen volt gyerekkorában ez a közösség? Nagyon sok volt a gyerek? Másképp nézett ki ez a falu?
Ó, másképp. Minden ház teli volt. Itt körülöttünk mind módosabb emberek voltak. Az én nagyapám szegény volt, ő árva gyermek volt, és nagyanyám is árva volt, a papnál szolgáltak. A nagyanyám szakácsné volt, és nagyapám pedig munkás ott a többi között. Úgyhogy jó viszonyban voltak, sájtállók voltak. Ígérte is az öreg papné, egy házat adott is nekik, de sajnos a fia egy csavargó volt, és az eladta. És nagyapámig el kellett költözzenek, és akkor ide költöztek két öreg mellé. Azt aztán apám s anyám rendőzték. Itt mind módosabb emberük voltak, de mindenkivel jó voltunk. Itt ebben a kicsi házban annyi költséget füstöltünk, hogy hiszen most a fél városnak elég lenne. Mindörökké teli volt költsége.
Mennyire voltak összetartóak az emberek? Hogyha kellett segíteni a szomszédot, akkor mentek?
Igen, mindenképpen más. Az én nagyapám, anyám felülvaló része nem lakott velünk, de mindörökké, mikor valahol hallott egy földet, eladót, azt mondta, János, nekem van ennyi pénzem, ezt odaadom. És ezt a pöltölt ki, megmondta azt is, hogy kitől kérhet kölcsön, akkor vegyed meg. És így vellegettük meg mind a földet.
Sokan voltak akkor gyerekek, olyan család gondolom, hogy nem is volt, ahol ilyen egy-két gyerek lett volna.
Édesapám még, ők ketten voltak csak, de már az édesanyám magán, ott volt öt leány, két fiú. És kétszer járta még Amerikát, hogy juhot tudjon venni. És most egy unokám pontosan a juhokkal dolgozik. És az fájlalja, hogy lesz, mi lesz, hogy tudja-e folytatni, vagy nem.
Sok volt a munka annak idején, de több idő jutott a szórakozásra is. A mai fiataloknak majdnem semmire nincs idejük.
Mindörökké volt. Aztán, mikor magyar világ lett, akkor Levente leányok lettünk. Volt Dalárda, itt a faluban volt egy kántortanító, ki táncra tanított, és mindenre Dalárdával lesüventünk, szerepeltünk valahol, valami nevség volt. Volt élet. Más volt, minden más. Mehettünk akármelyik szomszédba, itt kerekön körül, mert mindenkivel jövöttünk, haragba senkivel sem.
Amikor magyar világ volt, ez mivel volt másabb, mint a többi?
Szabadabb volt. Voltak a törzskölvelt lovak. Apám nagyon szerette a szép lovakot. Szekerességgel foglalkozott, amikor kevesebb volt a földünk, amíg nem vettünk többet. Jól voltunk, mindörökké jól voltunk. Nem nélkülöztünk egyáltalán.
Vilma néni, amikor valaki házasodott, vagy férhez ment, akkor ahhoz ment, akit szeretett, vagy akkor is a föld házasodott, hogy a birtok az ne vesszen, hanem inkább gyarapodjon?
Az akkor valahogy úgy volt, hogy Én annyiszor elmondom, hogy nagyapá még mikor csépöltek, mikor már nem vetett, nem aratott a juhokkal, és már ugye nem foglalkozott, itthon volt, meghagyott valamennyi földet, és azt a család elvette. Egyik többet segít, másik kevesebbet. Én örökké súrolgatni mentem nagyanyámnak a házát. Anyám egy kicsit beteges volt, ugye, még is halt 72 éves volt. Én mentem mindörökké nagyanyámnak. 93 esztendőt élt ő, és mondom, én imán a korát meghaladtam. Sokszor mondta, hát fiam, olyan egyedül vagyok, se apám, se anyám. Mondom, nagynő, maga 93 esztendős, az apja, s anyja, menjék, hát igazad van, fiam, mondta akkor. Még uram sincs, mondta.
Vilma néni, mivel telnek a mindennapok?
Csipkét horgolok az unokáknak, kettő Bécsben van, a Segesváron volt egy fia, az most meghalt. Hírtele.
És ezt látja szemüveg nélkül, vagy szemüveggel horgol?
Szemüveggel. Most éppen egy zsebkendőt kért meg az anyukám, hogy csináljak, mert most nősült meg a kisebbik.
Vilma néni, hogyha vissza lehetne hozni valamit ebből a múltból, mi az, ami úgy hiányzik?
A barátság. Az, hogy ember légy mindenütt. Ne csak a munkába, hanem mindenféle. Itt, ha valaki épített, vagy mi, akkor jöttek a szomszédok segíteni. Még most, amikor a fiamnak építettük a házat, volt a harmadik szomszéd innen, és azt mondta, Vilma, ide szívesen jövünk, mert itt úgy élünk, mint a lakodalomban.
Megjárta Budapestet is. Sosem vágyott máshová? Nem vonzott a nagyvilág, hogy ne Szentpálon éljel az életét?
Nem. Nem, én mindörökké mindenütt feltaláltam magam. És aztán valahogy mindörökké akárkinek valamire szüksége volt, ide futtak.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Homorócentpálon készült riportösszeállításunk második részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
A violát akarsz edélni.